Ember a földön. Zöldségek Nemes Takács Katával.
Üdvözlöm Önöket! A mai műsorban folytatjuk a beszélgetést a zöld energiáról. Szóba kerül a mosogatás, nem csak a konyhai, hanem a kerti is, és egy anyák napi ajándékötletet is hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velem! A múlt heti adásunkban már nagyon sokat beszélgettünk Bart Istvánnal, a Klímastratégia 2050 intézet vezetőjével a megújuló energiákról. Igazából a legjobb hír az az volt, hogy a technológia javarészt már készen áll. És abban maradtunk a beszélgetés végén, hogy folytatni fogjuk az erről való elmélkedést a Párizsi Egyezménnyel, hogy tulajdonképpen milyen szabályoknak, milyen számoknak kéne megfelelni, és hogy milyen vállalásaink vannak. István, beszélgetünk egy kicsit akkor erről a Párizsi Egyezményről.
Igen.
Hogy ez
igen,
tulajdonképpen mi van benne? Ki és mit ígért, és mikorra ígérte, és hogy áll ezzel?
Igen. Tehát a Párizsi megállapodást 2015-ben írták alá a világ államai, tehát gyakorlatilag mindenki a világon, és ezt aztán mindenki, minden parlament ratifikálta is, és ebben azt vállalta a világ, hogy az évszázad második felére, tehát a 21. század második felére dekarbonizálják a világot tulajdonképpen, tehát hogy megszüntetik az emberi eredetű üvegházhatású gázkibocsátásokat. Ha valaki még hallott annak ide a kiotói jegyzőkönyvről, hogy ott az volt, hogy a fejlett országban meghatároztak ilyen százalékokat, hogy na, akkor te most ennyivel csökkentesz, vagy annyival csökkentesz, vagy ilyesmi. Itt most nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy minden állam önkéntes vállalásokat tesz arról, hogy ő mit fog hozzátenni ehhez a dekarbonizációs célhoz. Ezt azért csinálták így, mert igazából az nyilvánvalóvá vált a kiotói cél után, hogy Kínának meg az Egyesült Államoknak nem lehet parancsolni. Tehát, hogy ugye talán még egy nagyon fontos dolog van, ugye volt ez a dekarbonizációs cél, és a másik cél, amit vállalt a világ, az az, hogy a globális felmelegedés mértékét azt másfél 22 Celsius fokban maximalizálják. Tehát nem engedik, hogy másfél vagy 2 Celsius foknál följebb menjen a Földnek a melegedése.
Aha.
Az ipari forradalomhoz képest.
És ez igazából nagyon nagyban összefügg az energiánkkal. És
ez pontosan, tehát ez egy nagyon egyszerű, tulajdonképpen viszonylag direkt dolog, hogy ugye amennyi széndioxidot, meg metánt, meg dinitrogénoxidot kipumpálunk a légkörbe, annyival lesz melegebb.
Az, hogyha mi az energia előállításunkon változtatunk, az meg fogja menteni a bolygót? Vagy hány százalékban múlik az energián az, hogy a mi jövőnk, az emberiség jövője, az biztosított ezen a földnevű
bolygón? Az energia az nagyon nagy részt, én azt mondanám, hogy olyan 70%-ban.
Tehát 70%-ban ezen múlik. Igen.
Tehát, hogyha az energiát meg tudjuk oldani, akkor már nagyon nagy részét megoldottuk ennek az egész történetnek.
Jó.
Igen.
Abban maradtunk ugye, hogy akkor vállaltuk először is azt, hogy dekarbonizálunk, és a megállapodás az, hogy mindenkinek az lesz a célja, hogy másfél fokkal lászorítsa a felmelegedés mértékét.
Igen. Hát az is már lassan idestől a 10 éve volt, és azóta ugye nagyon sok vállalás érkezett. Például, hogy az Európai Unió azt vállalta, hogy ők mindig 2050-ig fognak dekarbonizálni. Uh-huh. Az Egyesült Államok is tett egy vállalást, Kína és India is, tehát hogy mindenki szép sorban beküldött egy-egy vállalást. Tehát ezek ilyen ígérethalmozók. Most, ha ezek az ígéretek tényleg betartásra kerülnek, akkor azt lehet mondani, hogy a Föld melegedése olyan 2,5 Celsius foknál állna meg.
Nem
vagyunk jók, mert ugye 2 Celsius fokot mondtunk, és még az is nagyon sok. Ugye a Párizsi megállapodásban egy 2 Celsius és egy másfeles cél. A világ államainak a többsége az a kettőt akarta, de a csendes-óceáni szigetországok azt mondták, hogy ők nem írhatják vele a kettőt, mert a 2 Celsius fok az azt jelenti, hogy az ő országaik azok víz alá kerülnek.
Aha.
És mivel ez egy egyhangúság alapon működő szervezet, azért az van beleírva, hogy egyébként az a cél, hogy 2 Celsius, de törekedni fognak a másfél Celsius fokra. Tulajdonképpen a 2 Celsius is nagyon súlyos katasztrófákat jelent a világ szempontjából. Ez egy olyan
még ezt
szám,
se értük el, mert a kettő felett látjuk.
Pontosan, tehát hogy most tartunk körülbelül, ugye idén tartunk körülbelül egy a másfél Celsius foknál. Hozzá kell tenni az idei, az egy speciális időszak, mert valószínűleg az El Niño miatt van most egyébként éppen ilyen meleg. Ugye a másik alternatíva sokkal veszélyesebb az az, hogy a föld rendszerében olyan visszacsatolások indultak el, amik miatt megnőtt azoknak az üvegházhatású gázoknak a kibocsátása, amik nem emberi eredetűek. Tehát például elkezdett felbugyborogni a metán a sarkvidéki tundrából. Vagy egyszer rosszul számoltuk ki a modelleket, ugye ez is lehet. Tehát,
kicsit vékony jég szerintem, amint táncolom.
Nagyon, igen, tehát pontosan ez a helyzet. Egy ismerősöm ugye ahhoz hasonlított, hogy kicsit olyan most a világ, mint az akciófilmeknek az utolsó 15 perce, amikor a főhős hatást alakítani próbálja a bombát, és akkor ott vannak a vezetékek, és közben ketyeg az óra. Csak ugye az a baj, hogy a filmekben azért mindig tudjuk, hogy akár jó, is tudunk a végén nem fog felrobbanni. Most sajnos a föld esetében ezt nem tudjuk, hogy ez így van-e, de most körülbelül
ott
állunk.
Most ott remeg a kezünk a kis fogóval, hogy
ezt remeg a kezünk, igen. Pontosan körülbelül itt tartunk most, és nagyon ketyeg az óra, tehát hogy rohadtul ketyeg. Ez az idei év, ez egy nagyon drámai melegedést hozott. Mondom, szeretnénk azt hinni, hogy az El Niño miatt van, meglátjuk. Tehát az a lényeg, hogy nagyon aggasztóak ezek a klimatikus viszonyok, és nyilván ahogy egyre romlanak a klimatikus körülmények, úgy egyre könnyebb is az embereket meg a társadalmakat rávenni arra, hogy áldozzanak a klímavédelemre, meg foglalkozzanak a környezetvédelemmel, hiszen mindenki látja, hogy mi történik.
Tehát, hogyha a bőrünkön érezzük, tehát sajnos az ember az
hogy
fog mozdulni, hogyha a bőrén érzi, hogy szitu van, csak pontosan. Lehet, hogy akkor már el vagyunk késve egy kicsit.
Igen, hát tulajdonképpen ezzel most is így van, tehát remélem, hogy a klímaváltozás most is itt van, és szedi az áldozatait, különösen a szegény országokban, hogy ezek a rettenetes hurrikánok, szárazságok, hőhullámok. Ugye ez egy ilyen egyetlen paradoxon, hogy minél gazdagabb vagy, ugye annál több kibocsátásod van, és annál inkább vagy felelős a problémáért, de annál kevésbé érzed a hatását, hiszen annál jobban el tudod magadat szigetelni valahogy ettől a technológiával, vagy a pénzeddel, vagy ilyesmi.
Egyébként ez ugyanúgy igaz a felső elitre is?
Nem, én inkább úgy látom, hogy most a világon ugye az elit az, akinek van kapacitása arra, hogy messzebb gondolkozzon, mint a jövő havi villanyszámla. És ugye ez az elit, amelyik valamilyen módon ugye egyrészt a saját fogyasztásában úgy érzi, hogy ő ne engedheti magának, hogy pénzt áldozzon arra, hogy tiszta legyen a lelki ismerete, és ezért mondjuk nem tudom, karbon ellentételezett repülőutakra menjen, vagy drága elektromos autót vegyen, vagy ilyesmi. Aha. De ugyanez elit az, amelyik megpróbálja kihajtani azt, hogy itt legyenek olyan hosszú távú előremutató beruházások, amik rövid távon pénzbe kerülnek. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye van az EU-ban egy szabályozás, ami arról szól, hogy az új ingatlanoknak ugye milyen energiahatékonysági követelményeknek kell megfelelni.
Igen.
És ezt Magyarország még mindig nem vezette be, és minden évben folyamatosan csúszik a bevezetés, mert ugye, hogyha ezt bevezeted, akkor utána sokkal drágább lesz az ingatlanoknak az építése. Tehát tulajdonképpen megnöveled a beruházóknak a terheit, amitől drágábbak lesznek a lakások. Senki nem szeret kétszer annyit fizetni egy lakásra, csak azért, mert egyébként energiahatékony, mert zöld, igen. Tehát, hogy ez mindig ott van. És én azt gondolom, hogy az elitek valamilyen részben azért elvégzik a feladatukat, hogy ezt a dolgot napirenden tartják, és megpróbálják elérni azt, hogy a világ ezzel foglalkozzon, és ne csak rövid távon gondolkozzon. De közben az is igaz, hogy sokkal felelősebbek ezek az elitek a klímaváltozásért, mint az átlagember.
Uh-huh. De globális... Gondolom azért, mert hogy autózik, mert repül, mert...
Nagyobb háza van, nagyobb háza van. Többet autózik, több háza van, ugye, több cuccot vásárol magának. Mondjuk főleg a repülés egyébként, tehát ami igazán megdobja az egyfelé jutó karbonlábnyomot, az a repülés. Tehát, hogyha én minden hónapban elrepülök valahova, akkor azért óriási karbonlábnyomokat lehet összehozni.
Kedves hallgatóink, ne repkedjenek! Ne repkedjen senki! Nem tudom, hogy ez mennyire valid veszély, hogy havonta repülünk, az én életemben semmiképpen sem, de ha esetleg felmerülne, akkor is azt mondanám, hogy nem.
Hát ez a nehéz egyébként ezzel a repüléssel, és hogy tényleg ezt lehet mondani, hogy ne repkedjenek, de ne felejtsük el, hogy mi itt Magyarországon jelentős részben abból élünk, hogy mások repülnek. Tehát ha belegondolsz, hogy a magyar gazdaságnak egy jelentős része a turizmusból él, és az a turizmus az legalább fele részben, vagy kétharmad részben olyan embereket jelent, akik ide repültek. Uh-huh. Tehát érted, hogy a repülésről azt szoktuk gondolni, hogy ez egy luxus, de valójában abból fizetjük a nyugdíjakat. Ja, még nagyon fontos, hogy ezek a kibocsátási egyenlőtlenségek, ezek ugye globális szinten is óriásiak. Ugye egy klasszikus, nagyon plasztikus összehasonlítás, hogy egy átlag nigériainak az éves szén-dioxid kibocsátása az annyi, mint egy átlagos amerikai hűtőszekrényé.
Ne! Azért ez nagyon nagy különbség.
Hát igen, tényleg ilyen százszoros a 140 angolai bocsát ki annyit, mint egy amerikai.
Nem az lenne a megoldás, hogy úgy éljünk, mint a nigériaiak?
Hát, hogy mondjam, az egy jó megoldás, hogyha az embereket erre rá tudod venni. Tehát nem persze, nem tudom, hogy hogyan lehetne rávenni őket. Ez mindig is így volt az emberiséggel, hogy imponál nekünk az aszkézis, meg szeretjük azt nézni, hogy valaki lemond, ugye, meg szétosztja a vagyonát a szegények között, és ugye szenteket csinálunk az ilyen emberekből minden, de azért nem követjük őket. Tehát, hogy a legtöbb ember nem persze él úgy, mint Assisi Szent Ferenc, vagy nem tudom, vagy Oszlopos Simeon. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy erre túlságosan nagy fogadókészség lenne világszerte.
Az a nehéz, hogy nyilván mi nem tudunk a saját fejünkből kimászni, tehát, hogy nekem szülőként nyilván az a koncepcióm, hogy majd az én gyerekemnek jobb élete legyen, mint ami nekem van. Több mindennel, több javakkal, tehát hogy valahogy szerintem azt a dimenzióugrást nem tudjuk létrehozni, hogy az, hogyha neki kevesebbje van, az nem egyenlő azzal, hogy rosszabb. Tehát nagyon nehéz beleállni abba, hogy kicsi, miért meg, hogy te attól egy jobb minőségű életet fogsz majd élni, hogyha most kevesebbed van.
Igen, anyád volt ugyan Ibizán nyaralni, de
igen,
te nem
de te
fogsz
élni.
Ez nehéz, igen.
Én azt keresem, kutatom, hogy tudunk-e olyan alternatívákat felsorolni, ami már önmagában is vonzóbb, mint mondjuk egy utazás,
igen,
és
igen,
ne lemondásnak éljen meg, és egyébként még fenntartható is. Tehát, hogy úgy népszerűsíteni egyébként a fenntartható életet, hogy ennek pozitív előjele van.
Igen, de közben szerintem azért van egy másik szempont is, hogy ha megnézed az egyfőre jutó kibocsátásokat ma Magyarországon, akkor körülbelül ugyanannyi széndioxidot bocsájtunk ki egyfőre jutóan ma, mint 1961-ben. Tehát, hogy nem mindegy, hogy ezt az energiaintenzív életet, amit élünk, ezt szénből vagy napenergiából állítjuk elő.
Aha. Tehát, hogy az tudna egy megoldás lenni, hogy oké, akkor ezt az életet éled, sőt, előre is mehetsz, csak ne fosszilisből, tehát ne gázból próbáld ezt megoldani, hanem megújuló energiából.
Hát, hogy mondjam, én azt tudom mondani, hogy eddig sokkal nagyobb eredményeink voltak a technológiaváltással, mint a lemondással. Igen, tehát a lemondásról eddig beszéltünk, de én nem nagyon látom, hogy az emberiség ebben túlságosan jeleskedett volna az elmúlt évtizedekben. A technológiaváltás az viszont egy valódi, létező és látható folyamat, ami mondom, a fejlett országokban már most is ugye oda vezetett, hogy sokkal kisebbek a kibocsátások.
Jó, tehát igazából akkor azt ki tudjuk mondani, hogy az irány az helyes, a fő feladatunk most azt megoldani, hogy ezt hogy gyorsítjuk fel?
Igen, tulajdonképpen ez így van.
Te techno-optimista vagy?
Tudatváltás pessimista vagyok, mondjuk inkább.
Ja, értem.
És ugye még ráadásul ne felejtsük el, hogyha még lenne is egy tudatváltás, hogy az is évtizedekig tart. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk meddig tartottam, meddig Jézus Krisztus, vagy Mohamed tanai ugye elterjedtek a világon, vagy Buddhái, azért ez nem zajlik le ilyen 30 év alatt.
Világos, tehát nem az lesz, hogy jó, akkor most mindenki lefekszik szombaton, és vasárnap úgy kell, hogy megvilágosodtam, beláttam, mostantól nem fogyasztok, nem utazok, meglátom a szépséget a kenderkötél fonásában is, nem akarok én moziba menni.
Szeretek hideg szobákban üldögélni.
És szeretek, jól van az úgy. Felveszem
megfoltozom a ruhámat.
Amit magam vartam. Igen, szóval ennek kisebb az esélye, mint az, hogy okos emberek előre haladva kitalálják, hogy tudunk mi átállni a megújulókra. Jó, figyelj csak, azt még mindenképpen szeretném, hogyha mondanál pár szót arról, hogy én Nemes Takács Kata a 13. kerületbe ücsörögve mire tudok odafigyelni, hogy ezt elősegítsem. Ne repüljek, igen, azt már megbeszéltük.
Nem van, persze, ez egyik dolog. De nagyon fontos a politikai szerepvállás, tehát az, hogy az ember, amikor választások vannak, akkor figyeljen arra, hogy olyan politikai képviseletet próbáljon magának választani, hogyha van erre lehetőség, amelyik tényleg komolyan veszi a klímaváltozás elleni harcot, és mondjuk nem az olcsó energiát tartja a legfontosabb dolognak. És a másik az, hogy ha már van autónk, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudunk minél előbb átállni egy elektromos autóra. Még akkor is, hogyha ez némi macerával jár. Próbáljuk megvalósítani a családi házunknak a szigetelését. Én azt mondom, nagyon fontos dolognak tartom, hogy a lakításházból lakik, az menjen le, és mondja el a közgyűlésének, már pedig tessék szigetelni.
Így van, akkor a panel programért harcoljunk orvérzésig.
Mi pontosan a panel programért, hogy bármilyen igen, társasházi dologért, és ha nincs valaki a házban, aki ezt passzírozza, akkor ugye nem fog megtörténni.
Tehát sok-sok kis aktivistára van szükség, aki fontosnak tartja, hogy az energiát azt valahogy megőrizzük.
Igen, sajnos, és ugye nyilván ez nem azért, hogy magammal példálózok, de mondjuk abban a társasházban, ahol én lakom, ott azért van szigetelés, meg napelem a tetőn, mert én erőszakoskodtam. És szerencsém volt, mert a többi lakó is belement, és tudom, hogy nem mindenkinek van ilyen szerencsés helyzete, de szerintem, ha én nem mondom, akkor nem történik meg. Ami a elég prózai dolog, hogy a klímaváltozásért a közgyűlésen kell megküzdeni, de sajnos ez a helyzet.
Én hiszek az alulról építkező törekvésekbe. Szerintem eljött az a korszak, amikor ez a jövő.
Itt azt a lelki ugrást kell megtenni, hogy ami pénzem van, azt most nem egy nyaralásba teszem, vagy nem a fürdőszobát fogom belőle felújítani, vagy valamilyen klassz dolgot fogok belőle csinálni, hanem egy unalmas szigetelést fogok feltenni a falra. Amiből csak annyi lesz, hogy vagy nem fogok sokkal többet fizetni a gázért, ugye.
De jó leső lesz az a tudat, hogy majd a gyerekemnek, meg az unokámnak, meg a dédunokámnak még lesz egy bolygója, ahol tud levegőt venni és életbe marad.
Hát igen, feltéve, hogy még egy pár milliárd embertársunk hasonlóan cselekszik.
Tehát igazából azt kimondhatjuk, hogy azért, ha csiga tempóban is, de azért haladunk előre ezen a területen.
Csiga tempóban, de közben meg ez egy száguldó csiga. Például pont a napenergia ennél sokkal gyorsabban valószínűleg nem tudna már terjedni. Tehát, hogy ez így is egy nagyon gyors terjedés.
És akkor még nyúlhatnánk a vízhez, meg nyúlhatnánk a szélhez. Magyarországon azért gondolom nem annyira evidens ez a szélerőmű építés, rémlik valami, hogy ott...
Hát ugye valami, igen, ugye Magyarországon az van, hogy nem igazán ismert okokból, de Magyarországon ugye nem szabad szélerőműveket telepíteni, lakott területtől számított 12 kilométeren belül. Tehát van egy olyan szám, amit igazából gyakorlatilag az egész országban lehetetlenül teszi a szélerőművek telepítését, és ugye ez azért probléma, mert a szél az nagyon jól kiegyensúlyozott az a napnak a hullámzásait. Tehát, hogy pont akkor szokott erősebb szél lenni, amikor egyébként kevesebb nap van. És ilyen értelemben ugye ez egy nagyon nagy hiányosság a magyar rendszernek, hogy még a napelemeket őrülten fejlesztjük, a szélerőművek meg sehol sincsenek. Erről mindig szó van, hogy ez majd meg fog változni, hát várjuk, hogy megtörténjen, mert abszolút szüksége van Magyarországnak is arra a plusz szélre. Ugye pláne, hogyha belegondolunk, hogy milyen hatalmas új ipari kapacitások születnek Magyarországon folyamatosan, hogy ezeknek mindig áram kell.
Tehát az újonnan telepített akkumulátorgyáraknak majd energiára van szükségű, amit mi most pillanatnyilag gázból fogunk előállítani.
Hát ilyen gázból, vagy hát ugye beszélünk arról, hogy a tervben van a paksi atomerőmű bővítése, bár nem egyértelmű, hogy ez hogy is fog megvalósulni, vagy importból, tehát mindegy, szóval ezt az energiát elő kell teremteni, tehát nem igazán engedhetjük meg magunknak, hogy azt mondjuk, hogy ó, itt van egy szélpotenciál, de mi ezt nem használjuk ki.
És akkor, és tényleg nem tudjuk az okát, vagy neked vannak sejtéseid, csak nem publikus?
Hát spekulációk vannak.
Tehát a Párizsi Egyezmény alapján az volna a cél, hogy mi a felmelegedés mértékét megfékezzük 1,5 foknál, ahol most tartunk, de az előrejelzések szerint, ha így haladunk, ez az évszázad közepére 2,5 fok lesz. Jól mondom?
Az évszázad végére. Igen, de már ez is egy eredmény, hiszen mielőtt aláírtuk volna a Párizst, inkább úgy nézett ki, hogy 3,5-ig megyünk fel.
Aha. Jó, tehát ez végül is jó hír, még akkor is, hogy nem tökéletes, de azért jó hír.
Hát, hogy valamit azért elért ez a Párizs. És még ugye ennek nincs vége, tehát hogy ez fontos, hogy a Párizs az nem áll meg, tudod, hanem folyamatosan újabb és újabb vállalások születnek. Dubajban a legutolsó klímacsúcson 2023-ban, hogy azt vállalták az országok, hogy megháromszorozzák a megújuló kapacitást 2030-ig. Pont azért, hogy gyorsuljon a dekarbonizáció. Alapvetően a nagy részt ez már nem egy innovációs probléma, hanem egy beruházási probléma, és ilyen értelemben hát egy olyan szándék, hogy valakinek oda kell csatornáznia azt a kazalpénzt, tehát azt a nem tudom hány trillió dollárt el kell költeni napelemekre. De ez már egy pénzügyi kérdés, tudod, meg az, hogy akkor tényleg mire költünk, hogy erre költünk, vagy stadionra, most, hogy ide egyszerűsítsem. Vagy,
világos. Tehát a feladat az adott igazából, most már nagyon sokban múlik azon, hogy mi ezt hogy kivitelezzük, vagy hogy menedzseljük le. És ha már itt tartunk, kedves hallgatók, akkor arról is beszéltünk, hogy amiben mi felelősséget vállalhatunk ebben, az egyrészt, hogy odafigyelünk arra, hogy kire szavazunk, kik lesznek a mi választott döntéshozóink, és hogy nekik mennyire fontos az, hogy fenntarthatóbbá tegyék ezt a bolygót vagy az életet. Tudunk azért is tenni a saját kis mikroklímánkban, hogy megpróbálunk minél inkább a zöld energiára hajazó megoldásokat találni, legyen szó akár autózásról, ha tehetjük, akkor elmozdulunk az elektromos autók felé, hogy a repülés az nem annyira menő, hogy a lakógyűlésen aktivistaként mi kiállunk amellett, hogy a szigetelés oldódjon meg. És egy kicsit szerintem az is ide tartozik, hogy hogyha új szabályokat látunk, amik azt jelentik, hogy nekünk ez majd drágább lesz, akkor egy kicsit még a dühöngés előtt utána gondolunk, hogy lehet, hogy ez nem véletlenül van így, és hogy hosszú távon akár megéri.
Igen, nagyon örülök, hogy ezt mondtad, igen, mert ez nagyon fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy itt...
Hogy megint csak le akarnak húzni.
Igen, igen, tehát ilyen rosszabb nekünk, annál jobb a klímának.
Jaj, nagyon szép mondat. A beszélgető partnerem Bart István volt, aki a Klímastratégia 2050 intézet vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem, István.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Rend a lelke. Háztartás természetesen.
Na de egy kicsit jusson eszünkbe, hogy a hétvégén van anyák napja. És ha az anyákról beszélünk, akkor valahogy nekem mindig beugrik a konyha. Konyhán belül is a mosogatás. És én azt gondoltam, hogy úristen, ez egy új korszak kezdete, amikor bejöttek a mosogatógépek, hogy végre megszabadulunk a kézi mosogatástól, és anya is megszabadul a kézi mosogatástól, és majd a mosogatógép mindent megold, minden problémát. De nem evidens, hogy ez így van, nem tudjuk, hogy a kézzel való mosogatás, vagy a mosogatógéppel való mosogatás tesz jót a pénztárcánknak, a vízfogyasztásunknak, a bolygónknak, úgyhogy Bartus Marci trendrakóval annak járunk ma utána, hogy mi a helyzet a gép és a kézi mosogatással, egyáltalán mi újság van mosogatógép ügyben, és ha már mosogatógép, abban milyen szerekkel tisztítunk. Úgyhogy itt van velem ismét Bartus Marci trendrakó, állandó vendégem itt a Rend a lelke rovatban. Szia Marci!
Szia Kata, üdvözlöm a hallgatókat! Hú, igen, ez egy nagyon jó felvezetés volt, köszi szépen! Annyi fix, hogy anyák napjára, hogyha én anya lennék, igen, nagyon örülnék egy mosogatógépnek, azért, mert még a legelején a témának azzal kezdeném, hogy szerintem, tényleg csak szerintem, a legundorítóbb dolog a rászáradt ketchup levakarása a tányérról. Én ettől a világból ki tudnék futni. A gusztussal, a bacillussal, a szivacssal, a szobahőmérsékletű kihűlt vízzel.
Egyébként, igen, ha már a szobahőmérsékletű kihűlt víz, van az az iskola, ami állóvízben mosogat, meg van, ami folyóvízben mosogat. Erről tudunk valamit, hogy mi a célra vezető?
Nem kell sokat gondolkodnunk azon, hogy a környezetnek a legjobbat, meg saját magunknak és a pénztárcánknak akkor teszünk, ha állóvízen mosogatunk. Azonban tartunk már ott szerintem mikrobiológiai tudományban, hogy azt ezt nem szabad, egyszer nem szabad. Olyan, mint a saját fürdővízünkben mosogatnánk. De tényleg rátérek az izgalmakra is, nézzük először a kézi mosogatást. Olvastam egy tanulmányt, ez a Bonni Egyetemnek az egyik kutatása. Bonn ugye Németországban van, ez volt a legközelebbi Magyarországhoz. Hát az van, hogy ebben 7 európai ország lakosai vettek részt, és mindenki 12 teljes terítéket kellett, hogy elmosson egy nagy családi ebéd után. Ez azért volt így, ez 144 darab tárgy, mert egy 12 terítékes mosogatógép pontosan ennyit tud elmosni, ezért ugye jó összehasonlítási alap. A Bondi felmérésből kiderült, és ez szerintem nagyon durva adat, erre érdemes figyelni, hogy egy átlagos európai ember, és magyarokként mi oda tartozunk, tárgyanként 1,2 liter vizet csorgat le a lefolyón.
Micsoda, azért, az nagyon sok, az nagyon sok.
Mindjárt mondom, hogy hogy jött ez ki. A legkisebb kávéskanált ugye összevetjük a legnagyobb, nem tudom milyen lábassal, akkor jön ki ez az 1,2 liter. Igen, tehát aha, ezt úgy kell érteni, szóval egy mokáskanálra nem fogsz annyit elcsorgatni, ez egy átlag, igen. Mivel azonban ugye mosogatni meleg vízzel mosogatunk, így a vízfogyasztás mellett bele kell számolnunk a vízmelegítéséhez szükséges energiát, és utána a csatorna hálózat terhelésének ökológiai lábnyomát. Yeah. És hát ezek alapján kijön egy eredmény, amit nem fog most forszírozni, mert hogy lényegtelen a pontos szám. Nézzük meg a mosogatógép környezeti terhelését. Ugye a gyártók az elmúlt években iszonyatos fejlődések indultak, ez mindenben, nem csak a mosogatógépben, az egész technika. Nagy a hatékonysága, az áram és vízfogyasztás tökéletes a mosogatógépeknek. Átlagosan egy mosogatásra, egy teljes szetre a mosogatógép mindössze 10 liter vizet fog elhasználni. Aha. Ez általában hideg víz, amit aha, ő saját maga fel tud melegíteni. Ha még azt is belevesszük, hogy mosogatásonként van 1 kW áramfogyasztás, akkor tulajdonképpen a környezeti terhelése a mosogatógépnek nagyon durván eltörpül a kézi mosogatás mellett.
Tehát egyelőre, hát nem fekete és fehér. Egyelőre a mosogatógép elnyerésre, energiafelhasználási
most,
szempontból.
Ha verseny, akkor igen, akkor igen, ott tartunk. Csak hát ugye most jönnek a fekete leveses dolgok a mosogatógéppel kapcsolatban. Ugyanis a mosogatógépet le kell valakinek gyártani, sőt, a mosogatógépnek van egy életciklusa, ami után hulladékként végzi, és nem mindegy, hogy ezt a hulladékot hogyan kezeljük. Ez az összes tényező brutálisan terheli a környezetet. Vegyük, hogyha 15 évig megy egy mosogatógép, most nagyon ideális leszek, évente 300-szor mosogatnak vele, és akkor telipakolják, akkor igazából ez egy olyan ideális kis számítás lesz, hogy nagyjából 10%-a kapcsolódik a gyártáshoz az energiafogyasztásnak, ezért tulajdonképpen olyan, mint a megmenekülne a Föld. Na de mivel, hogy az idealista a mosogatógép szinte sosincs tele Európában, mégis minden este elindításra kerül, sőt, még van olyan, hogy napi kétszer is, ezért sajnos ezek az adatok nem valósak. Nem tudjuk megmondani, hogy a gyártásnál a felhasznált alapanyagok és az energiaforrása milyen, mert nem mindegy, hogy megújuló energiát használnak-e, vagy szénerőműből táplálkozik ugye a gyár. Másrészt ugye a hulladék felhasználásról sincs megbízható adatunk.
Most megint ott tartunk ennél a kérdésnél is, hogy mi nekem a preferenciám, tehát mi van a fókusz azon, hogy most egyszer megveszem, aminek igazából nagyon nagy ökológiai lábnyoma van a legyártása, és utána a hulladékkezelése, de utána a működtetésével spórolok egyébként energiát is, vizet is, egy csomó mindent. Vagy azt mondom, hogy oké, én nem fogok egy gépet vásárolni, amit legyártottak, ami aztán hulladék lesz, aminek az életciklusa 15 év, tele lesz a bolygó, aztán lerohadt mosogatógépekkel, inkább mosogatok kézzel, ami viszont eszmetlen mennyiségű vizet pazarol. És én azt érzem, tehát mindig van benne egy ilyen szorongás, hogy ezeket nem összehasonlítják kategóriák.
Teljesen igazad van, és nagyon is örülök neki, hogy ezt mondod, mert végül is értetted, amit mondtam, mert mindent összevetve ez a kiszámolás, amit itt közösen elvégeztünk, arra az eredményre jut, hogy nagyjából mindegy, hogy géppel vagy kézzel mosogatsz, környezetvédelmi szempontból. Aha. Viszont, ha elhiszük azt a mondást, ugye, hogy amely szerint az idő pénz, akkor a kézi mosogatással töltött idő az egy gyötrelem, az egy időpocsékolás. Tehát akkor ne legyen nagy lelkiismeret fordulásunk, ha mosogatógép vásárlás mellett döntünk.
Ugye mondtad, hogy azzal például, ha már mosogatógépen van, nagyon sokat tudok fogni, hogyha tele pakolom, és úgy megy. De most például, ugye nekem nincs egy nagyon nagy mosogatógépem, de hát ugye mi hárman lakunk ebben a háztartásban, ráadásul mindenki napközben lót fut, melóba van, óvodába van, tehát mi igazából reggelizünk, vacsorázunk, mondjuk egy átlag hétköznap, tehát nem termelődik annyi edény, amivel mondjuk én telepakolom a mosogatógépet, ergo nem indítom el, amíg félig van tele, de mondjuk másnap vagy harmadnap indítom el. Viszont elbizonytalanodok, hogy mennyire jó az, hogy ott állnak a koszos edények a mosogatógépbe egészségügyi szempontból.
Ez egy nagyon ökológikus lépés, így szoktuk mondani ilyen csúnya, trágás szóval, amit csinálsz, hogy nem indítod be azonnal, mert igazából nagyon nagy probléma nem lesz, hogyha olyan étel volt a tányéron, sertéshús, akkor érdemes előbb léteni. Egyébként a legtöbb élelmiszer, ami rákerül, az valószínűleg nem fertőzött, így nem lesz probléma az, hogy ott van egy kis morzsa a tányéron.
Világos.
De nagyon jó, hogy felosztod alapvetően a bepakolás témakört, mert nagyon nagy tévhit az, hogy az emberek mosogatógépbe bepakolás előtt általában előbb lítik az edényeket egy csomószor. Például a zsíros edényt előbb lítik. És ez azért nem jó, mert képzeld el, Kata, képzeljék el a kedves hallgatók, hogy azok a szerek, amiket egyébként a boltban lehet vásárolni, minden tenzidek vannak, felületaktív anyagok, azok pont a zsírral tudnak reakcióba lépni. Akkor fog igazán jól működni, hogyha rajta hagyjuk a zsírt. Persze, hogyha rajta van maga még a sertéskarajnak a csontja, azt vegyük le, vagy a rist egyértelműen ne rakjuk be a mosogatógébe, mert csak rontjuk a teljesítményét, viszont nyugodtan otthatjuk a zsíros szennyeződéseket, mert azzal nem ártunk.
Jó, tehát akkor most jöhet az a rész, hogy mit teszünk bele a mosogatógépbe.
Így van, ami nagyon szörnyű terhelés a szennyvíz hálózatnak, meg a sima víz hálózatnak, hát az a durván vegyszeres mosogatógép tabletta, ami 3-1-ben, 4-1-ben, 5-1-ben mindennel végez, még el is pakol helyettünk, rengeteg ilyen mosogatógép tablettát gyártanak, és én nem azért találtam ki anno ezt a receptet, vagy találtam jónak azt, hogy használni fogom, mert hogy annyira környezetbarát, hanem annyira olcsó. A boltban vásárolható mosogatógép tablettákhoz képest, mert
iszonyú
eszméletlen ára van.
Igen.
És tulajdonképpen azért is érdekes ez a recept, ezt most elmondom, mindenki vegye elő a tollat és a papírt, mert ezt le kell jegyzetelni, fent lesz a közösségi média trendrak a közösségi média oldalain, de szeretném, hogyha leírnám mindenki, mert már ma lehet használni. Ezt a receptet alapvetően az egyetlen egy, amit nem én fejlesztettem csúcsra, hanem volt egy az egyik első kedves követőm, és az a helyzet, hogy nem igazán hittem benne. Mert tényleg úgy gondoltam, hogy az én 100 darabos kedvenc boltimnál semmi nem fogja jobban leszedni a szennyeződéseket, és nem járok jobban pénzügyileg, se csak felidegesítem magam, és rossz lesz minden.
Szütyögök még vele.
Na de hát,
tudom én, igen.
Kati, így hívják a kedves követőmet, adott egy befőttes üvegnyi mosogatógép tabletet, és oké, próbálom, figyelj, semmi gond nem lett belőle, és az egyik legjobb döntés volt. Mm-hmm. Szóval nézzük, hogy mi kell hozzá.
Igen.
Első körben a száraz alapanyagokat fogom mondani, 4 teáskanál só. teljesen mindegy, hogy milyen só, én durva szemű sót szoktam javasolni a tisztítás érdekében. 2 evőkanál szódabikarbóna, 2 evőkanál citromsav. Ehhez mehet 1 evőkanál nátrium perkarbonát és 1 evőkanál mosószóda. Hogyha ezek közül valamelyik kimarad, a 2 1 evőkanálos közül, mert nem találjuk esetleg a boltban, akkor semmi gond, anélkül is működni fog. Itt a nátrium perkarbonát igazából a citromsav hatását erősíti. És akkor ezután tehetünk bele, a legtöbb csomagolásmentes boltban kapható, vagy kapható a legtöbb nagy hipermarketben is. Aha. Még az ilyen kis sarki ázsiai boltokban is a legtöbbször van, és ez tökéletesen magyar termékek általában. Illóolaj, ízlés szerint, én mindenképp azt javaslom, hogy valami étel jellegű legyen, tehát citrus, vagy valamilyen fűszer, mert sokkal jobb érzés, mint egy eukaliptusz, vagy levendula illatú tányért kivenni a mosogatógépből, mert ennek nagyon durván illata lesz, tehát nagyon jól meg tudják tartani ezek a porok. Ezután jön a lényeg, hogy pár csepp vizet tegyünk rá, a vízzel nagyon kell figyelni, mert az elsőt általában könnyű elrontani. A pár csepp víz azt jelenti, hogy egy fél evőkanál, hogyha azt látjuk, hogy nagyon száraz, mert pupozottan tettük a porokat, akkor még mehet hozzá egy kicsit porózus legyen, de azért össze tudjuk nyomni. Uh-huh. És Katinak azok az instrukciói, hogy összekeverjük ezeket a száraz alapanyagokat, belecsepegtetjük az illóolajokat, és utána a vizet egy picit fel fog habzani, ez egy természetes reakció, és ezután egy jégkocka tartóba bele kell nyomkodni. Félretesszük egy fél órára, és egyszer csak lefordítjuk, és így rájöttünk egyet, és ki fognak esni a jégkocka tartóból, és nyugodtan mehetnek befőttes üvegbe.
Tehát hűteni nem kell, a jégkocka tartó az csak a formáját adja meg, nem kell azt betenni a hűtőbe.
Így van, abszolút. És nekem van erre egy tippem, mert sokan szokták azt mondani, hogy jó, de hát Marci, nekem nincs mosogatógépem, és minek készítsem el ezt, mert ezt workshopban is szoktuk készíteni. És hát az van, hogy nem muszáj mosogatógép tablettaként használni, mert tökéletesen lehet vele WC-t takarítani, nagyon jól működik csapok takarítására, nem is kell belerakni egyébként ebbe a formába, mert porként is működik mind a WC-be, mind a mosogatógépbe, uh-huh. mert igazából az összes mosogatógép tablet egy por tömörítve. De nyugodtan egy-két evőkanálra bele lehet tenni, és fantasztikusan működik. És mielőtt elfelejtem, szokták nagyon sokan kérdezni, hogy jól van, oké, de hát az öblítőt jelez a gép, hogy öblítő kell bele. Igazából nem kell bele öblítő, az is csak egy jó kis marketing fogás, de nyugodtan tehetünk bele ecetet.
Figyelj, és még fontos, annyi, hogy én igen? Egy lezárható üvegbe tegyem?
Én mindenképp javaslom, hogy a lezárható üveget, ezért, hogy az aroma megmaradjon. Nagyon jó illatú lesz ez a tabletta, és ezért nagyon jó érzés, amikor kinyitjuk az üveget, és egy jó illatú tablettát beleteszünk, és akkor kinyílik a mosogatógép, akkor az a jó illatú gőz jön ki, azért a spanolja az embert.
Én úgy szeretem, hogy te ilyen lelkesen tudsz erről beszélni. Tényleg az ember kedvet kap a takarításhoz, komolyan.
Hát remélem, és nem is csak azért érdemes kedvet kapni, hogy tiszta legyen a lakás, nyilván az is nagyon fontos, de hogy mennyit spóroltunk ezzel. Egy átlag mosogatógép tabletta, az előbb beszéltünk, nagyon drága, 5-6 ezer forint, én úgy tudom most már a boltokban, igen, nagyobb sőt. Kiszerelés. És rá van írva általában, hogy mennyi darabja. A legolcsóbb, hogyha akciós is 60 forint per darab, ez, amikor nagyon drágán tudunk venni porokat, akkor sem lesz 30 forintnál drágább. Tehát azért ezen el kell gondolkodni. Igen, konkrétan. És jó áron tudunk venni porokat, akkor 15 forintból is kijön egy kapszula vagy egy tabletta, tehát ez őrület. Mekkora különbség?
Nagyon jól hangzik. Jó, tehát akkor summázom az elhangzottakat.
Jó.
Abban a versenyben, hogy kézzel mosogassunk, vagy mosogatógéppel mosogassunk bolygó szempontjából, majd, hogy nem döntetlen az eredmény. Ezért aztán, hogyha valaki mégis a mosogatógép mellett dönt, mert az ideje fontos, akkor ne legyen lelkiismeret furdalása. Viszont mindenképpen figyeljen oda, hogy lehetőleg teletöltött géppel indítsa a mosást, és nem utolsó sorban környezeti és pénztárca barát szempontból is inkább csináljunk magunknak mosogatógép tablettát.
Pontosan, be lehet vonni a gyerekeket, unokákat, férjet, feleséget.
Marci, nagyon szépen köszönöm. Most már annyit beszélgettünk a mosásról, meg a mosogatásról, hogy előbb-utóbb muszáj lesz beszélgetnünk az ablapucolásról, mert az a másik ilyen mumusom. De ezt most hagyjuk.
Köszi, hogy itt lehettem most, is jövő héten találkozunk. Viszont hallásra.
Szia! Most, hogy otthon már minden edény tiszta, nézzük, milyen mosogatni valókat találunk a kertben.
Vissza a természethez. Erdőn innen, kerten túl.
A
Az ember a Földönben már beszéltünk a műanyag, fém és üveghulladék visszaváltásáról, és mostanra már nyilván azt is tudják, hogy az újrahasznosítás a dilim. Ezért sokféle csomagolóanyaggal kísérletezem. Ezen belül is főleg műanyagpalackokat, flakonokat, ballonokat próbálok újrahasznosítani, és ennek a folyamatnak az első lépése mindig a tisztítás. Itt szeretném megjegyezni, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi van benne. Vannak egyszerűbb esetek, például az üdítős palackok. Nehezebb ügyek, mint a teljes dobozok, és vannak, amik igazán macerásak, például a mézes meg a samponos flakon. Ezeket sokszor kell előblíteni. Na de mindezt csak azért mondtam el, mert a napokban szembesültem vele, lévén itt a növényvédős szezon, hogy a növényvédő szerek, permetek, műanyag kannájának tisztítása egy külön kategória. És hogy ezeknek a kannáknak az újrahasznosítását nagyban befolyásolja, hogy szakszerűen vannak-e tisztítva. De aggodalomra semmi ok, ugyanis az is kiderült számomra, hogy létezik egy csomagoló eszköz begyűjtési rendszer, vagyis Cseber nevű cég, akik ezzel foglalkoznak már 20 éve. Úgyhogy nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy körbejárjuk ezt a témát, ezért meghívtam Fenyvesi Ritát, a Cseber Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, hogy mondja el nekünk, hogy is van ez. Szia Rita, üdvözlőlek a műsorban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Kata, nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem hozzátok.
Kezdjük azzal, hogy miért külön kategória a növényvédőszeres kanna, és egyáltalán mik tartoznak ide, mert amikor én felmentem a weboldalatokra, akkor láttam nagy kannákat, kis flakonokat, szóval milyen permetező flakonok vannak, és mi a különbség a többi flakonhoz képest.
Tehát azért kell minket egy külön kategóriába venni, mert igen, a növényvédőszerek ezek nem olyanok, mint a samponok, hanem hogy ezekkel óvatosan kell bánni. Mindenki, aki már életébe permetezett, az ismeri ezeket az óvintézkedéseket, amiket kell tenni, és a növényvédőszergyártóknak rendkívül fontos, hogy a csomagoló eszközöket is utánkövessék, és ezért 20 éve megszervezzük a visszagyűjtést.
De ez miért olyan fontos nekik, hogy a csomagolásról is gondoskodjanak, vagy hogy azt visszakövessék?
Hát, mert képpen ezeket a növényvédőszerrel érintkező csomagoló eszközöket, hogyha elkülönítve gyűjtik, akkor semmi fajta problémát nem tudnak okozni. Aha. De abban a pillanatban, hogyha valaki beledobálja mondjuk patakba, vagy akár víz mellé, akár van benne szermaradvány, akkor tényleg kellemetlenségeket okozhat.
Titeket elsősorban nagy mezőgazdasági cégek keresnek meg, akik sok ilyen vegyszeres flakonnal dolgoznak, vagy bárki, bármilyen lakossági szintű permetező ember, akinek mondjuk egy gyümölcsfája van, és azt permetezi is, hozzátok fordulhat, hogyha a növényvédőszeres flakonja kiürült.
Tehát tulajdonképpen a visszagyűjtő rendszer az mindenki számára elérhető, ez egy ingyenes rendszer, meg lehet minket találni a weboldalunkon, a cseber.hu-n, térképes keresővel. Most már gazdaboltok is vannak, akik csatlakoztak, tehát akár gazdabolt is át tudja venni ezeket a növényvédőszeres kiürült göngyölegeket.
Ja, tehát hogy az úgy néz ki, hogy én permetezek, megmarad a flakonom, visszaviszem a gazdaboltba. Kiöblítem, igen. Na, ez is
és
egy nagyon
ez
nagy
a nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ez a azért is örülök, hogy most beszélgetünk, mert most indul a növényvédelmi szezon, és sokan nem szokták tudni, vagy sokan elfejtik, hogy most van az a pillanat, amikor felhasználják magát a növényvédőszert, akkor az utolsó pár cseppet is ki kell nyerni belőle azzal, hogy hát háromszor öblögessük ki, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy az utolsó csepp növényvédőszer is belekerül a permetlevünkbe, ugyanakkor abban is biztosak lehetünk, hogy ez a flakon tényleg kiürült.
Várjál, Rita, mert te most úgy beszélsz, mint egy ember, akihez ért. És hát ez így is van, de én hosszan gondolkodtam azon, egyébként nem csak amikor erre a beszélgetésre készültem, hanem amikor én találkozok bármilyen vegyszeres flakonnal, akkor ugye mindig felmerül a probléma, hogy oké, beleöntöm a vizet, hogy kiöblítsem, de magát azt, amivel kiöblítettem, azt hova öntöm?
Na, tehát ez az, hogy a permetlé. Tehát igen, hogy azért látjuk, igen, hogy te még lehet, hogy nem permeteztél életedben.
Ez behallom, ez így
tehát
van.
Tulajdonképpen úgy néz ki a permetlé, ez akár egy háti permetezőről beszélünk, akár egy nagy mezőgazdaságban, egy nagy permetezőgépről, hogy van maga a növényvédőszer, ami mostanában már iszonyatosan kicsi flakonba is benne lehet.
Igen, én azon meglepődtem, amikor néztem ezeket a videókat.
Nagyon rendkívül koncentrált szerekről is tudunk már, viszont nagyon-nagyon sok vízzel kell ezt elvegyítenünk, és úgy keletkezik a permetlevünk.
Aha.
Tehát ott lötyköljük a vizet, csak a végén már lehet, hogy tényleg elfelejtjük, vagy lusták vagyunk, mert én is mondtad a sampont, hogy én is, amikor amikor van a méregdrága samponom, akkor nem vagyok rest, nem. És akkor többször is kiöblítem, hogy az utolsó cseppet is rátegyem a hajamra. Hát ugyanez kell, hogy a növényvédőszerrel is, hogy az utolsó cseppet is bele abba a permetlébe, és akkor nem lesz gondunk azzal, hogy ott így a szermaradványt kelljen nézegetnünk a flakonban.
Igen, tehát kedves hallgatók, aki egyébként erre vizuálisan is kíváncsi, akkor ez egy szuper videót megnézhet majd a Csebernek a weboldalán, de itt lényegében arról van szó, hogy fogom ezt az egészen kicsi kis flakont, egy 2 decis flakont.
Vagy akár az egy vagy literes, akár a nagyobb, vagy igen.
És beleöntöm a tartalmát a permetező gépbe, ezt így hívják, permetező gép.
Hát, ugye valamikor előre bekeverik az oldatot, egy törzsoldatot készítenek, de van, aki ugye mondjuk a permetező gépednél nem feltétlenül készítesz pörzs.
Na mindegy, igen. A lényeg az, hogy ugye beleöntöm magát ezt a koncentrátumot, és utána az öblítővizet is beleöntöm magába a permetező gépbe. Tehát nekem ez volt az aha élmény, hogy hát hiszen, amivel öblítettem víz, úgyis vízzel higítom, az is kerüljön bele.
Igen,
tehát a
igen.
Kulcsmondat az, hogy akkor tisztítsam ki a flakont 100%-ig, amikor permetezek. És igen. Ne az legyen, hogy félretettem, majd ha túl vagyok a permetezésen, előblítem, mert akkor már hova öntöm?
Hát akkor már nem tudom hova önteni, és tulajdonképpen itt, akik a mezőgazdaságban professzionális szinten dolgoznak, tudják, hogy ezek a szerek, amikről beszéltünk, némelyik rendkívül drága, tehát ez a hatóanyag, ami az utolsó pár cseppbe van, az is kellhet nekünk a hektárjainkhoz, tehát mindenképp érdemes ilyen szempontból is, illetve a környezetvédelmi szempontból pedig most már minden Európa szerte ezeket a műanyagokat is újrahasznosítják a cégek. Mi is már egyre többet újrahasznosítunk, illetve most már a mohunk keresztül is egyre több kerül újrahasznosításra, de nem mindegy, hogy ezek mennyire vannak szépen kimosva, és ez a cél, hogy minél jobban legyenek.
Na jó, tehát ha már a mohut megemlítetted. Most egyelőre még mindig ott tartunk, hogy én kiöblítettem a 3 lépcsős öblítési rendszerrel a kis flakonomat, ha ez egyébként szuper tiszta, akkor én ezt a palackot magamtól mondjuk akár kreatív újrahasznosításra is használhatom? Tehát tudok belőle például egy szélforgót hajtogatni a gyereknek? Vagy ezt inkább felejtsük el, dobjuk a szelektívbe, vagy még a szelektívbe se dobhatom, hanem mindenképpen le kell adnom a mohú rendszeren keresztül, mert ugye ez egy vegyszeres flakonnak minősül, tehát ennek le kell követni az útját.
Tehát ez pont te is mondtad, hogy azért nagyon-nagyon sok vegyszeres flakon létezik, tehát hogy ez bármi más, tehát hogy azzal mit csinálsz? Tehát, hogy így, mi azt mondjuk, hogy mi örömmel veszünk mindent, amit nekünk visszahoznak a felhasználók, nekünk van egy ilyen ambiciózus célkitűzésünk, mi 75%-ot szeretnénk visszagyűjteni, nekünk minden egyes kanrára szükségünk van, tehát mi örülünk neki, hogyha minél több visszakerül. A törvényileg az van, hogy az 1 literes, illetve annál kisebb kiöblített göngyölegeket törvény szerint be lehet tenni a kommunális hulladékba, amit mi nem annyira szoktunk szorgalmazni, hanem mi azt mondjuk, hogy hát hozzá inkább vissza a Cseberbe.
Hát, igen, tehát ebből mondjuk a kommunális a legrosszabb, tehát a műanyag flakon is a kommunális.
Nem, tehát azért mondom, hogy mi azt mondjuk, hogy inkább ha aki teheti, tényleg akár, hogy a gazdaboltja olyan szerencsére tényleg elmondható, hogy sokan környezetbarát gondolkodásúak a magyar agráriumban, és sokan megszervezik a helyi gyűjtéseiket, és eltalálnak a csebergyűjtőhelyekhez is ezek a kannák.
Egyébként azt tapasztalod, hogy egyre többen környezetbarátok? Tehát, hogy ebbe a zöldülésbe ebbe egy pozitív irányú elmozdulás van?
Hát én 15 éve vagyok itt, és azt kell mondjam, hogy igen, egyre többen, igen.
És említetted ezt, hogy 75%-ot akartok visszagyűjteni, ebben most hogy álltok? Tehát hol tart most ez
hát
a szám?
Most lehet, hogy mindenki meg fog lepődni, mert most pont ott tartunk, hogy 77% volt a tavaly. Igen, de itt azért így mindenkit óva intenék a nagyon hamari ünnepléstől, mert tehát itt két dolog van, amikor a százalékot kiszámoljuk. Az egyik dolog az, hogy az adott évben mennyi az a forgalomba hozott növényvédőszer mennyiség.
Aha.
És ugye azzal állítjuk szembe az adott évben visszahozott mennyiséget, és hogy tavalyi évet, az mindenki, aki a mezőgazdaságban kicsit is benne van, azt tudja, hogy a tavalyi év egy annyira hihetetlen visszaesés következett be a mezőgazdaságba, hogy több mint 15%-kal csökkent a kibocsátás. Egy nagyon csökkent kibocsátás mellett számszerűleg kevesebbet gyűjtöttünk vissza, de a maga a visszagyűjtési százalékunk meg egy gyönyörű 77%-os lett. Igen. Egy időbeli elcsúszás is van, tehát hogy mikor valaki megveszi, akkor ő nem feltétlenül abban a pillanatban rögtön fogja kipermetezni, és nem feltétlenül rögtön azonnal hozza vissza a Cseberhez. tehát hogy ez itt azért egy, akár egy év, vagy akár, nagy Isten, több év is elhúzódhat abba, hogy egy tényleg egy forgalomba hozott növényvédőszer, mondjuk van olyan, ami 2-3 évig is szavatos, igen, aha. Tehát lehet, hogy valaki megvárja a harmadik évet, és ő csak akkor fogja felhasználni, és akkor hozza nekem vissza.
Úristen, azért nem lehet könnyű akkor ezeket kiszámolgatni, hogy mi van, hát hogy
ez,
van, mi
ez
történt.
Egy kicsit ilyen, nem lehet, szerintem így nem lehet megjósolni, így mindig egy kicsit ilyen meglepetés szerez. Most ez egy kellemes meglepetés volt, ez a 77%.
Igen, azért ez jó hír.
Igen.
Ha visszagyűjtitek a műanyagpalackokat, azzal mi történik? Olvastam, hogy vagy beszéltünk róla, hogy a cél az volna, hogy újra műanyagpalack legyen belőle.
Hát igen, ez már a jövő felé mutató fejlesztések itt az európai, tehát a CropLife Europe-nak van egy nagyon komoly munkacsoportja, ami az összes gyűjtőszervezetet, mint a Cseberhez hasonló szervezet tömöríti együtt, és ők azon, most már évek óta azon munkálkodnak, hogy azokat a granulátumot gyűjtik össze, amiket a növényvédőszeres göngyölyekből készítettek, és ebből a granulátumból készítenek új növényvédőszeres kannákat, amit tulajdonképpen egy ilyen jövő felé mutat, aha. És hát ez egy hosszú folyamat volt, először még így mutogatták a prototípust, és most legutoljára már azt mondták, hogy ők most külön válogatják, hogy a hófehéreket fogják újra hasznosítani, és most ott tartanak, hogy egy majdnem fehér műanyagot mutogattak nekünk, de hát ez lesz a jövő.
Tehát mert nem, hogy nincs igazából meg... itt bekapcsolódik a marketing szempont, mert nyilván az már a kereskedelemben fontos, hogy néz ki az a növényvédőszeres flakon, mert akkor fogom megvenni, ha az gusta, és egyébként az újrahasznosítottból, hogy lehet előállítani egy olyat, ami annyira vonzó, hogy azt vásárolják. Jó, összetett
igen,
dolgok
tehát
ezek.
Ez ilyen hosszú távú cél, de az, amit most élünk meg, ez a nagyon gyönyörű, tehát nekem az irodámban vannak ilyen üres flakonok, és tényleg gyönyörű szép flakonokról beszélünk, mert ezek mind szűz HDPE, tehát a vadonatúj tényleg a legdrágább műanyag alapanyagokból készülnek. Na ez az, amit az Unió lassan meg fog tiltani, hogy igenis kötelező lesz a belekeverni újrahasznosított műanyagot, és erre már tudatosan készülnek a gyártócégek, hogy ezek a újrahasznosított alapanyagot tartalmazó kannák is olyan minőségűek legyenek, amik tényleg a növényvédőszer tárolásra megfelelőek.
Uh-huh. Egyébként sokat emlegetted, hogy EU-s szabályok, meg MOHU is bejött a képbe. 15 éve vagy a cégnél, ez alatt nagyon sokat változott a törvényi környezet? Tehát, hogy ezen a területen, ahol ti dolgoztok, az nagyon meghatározza a napi rutint, hogy éppen a döntéshozók mit gondolnak erről?
Rengeteget. Tehát tulajdonképpen most már olyan szinten összevisszaság van a fejekben is, meg a jogszabályokban is, hogy tényleg ember legyen a talpán, aki itt el tud igazodni. Tényleg a szakemberek a legjobb irányba szeretnének elmenni, és most mindenki azt keresi, hogy lehetne ezeket a jogszabályokat akkor összeharmonizálni, és akár a szóhasználatokat rendbe tenni.
Hát ebben nagyon igazad van. Tehát azt, hogy mit nevezünk újrahasznosítottnak, újrafelhasználásnak, mit jelent az, hogy az
hogy
csomagolás,
tehát hogy ezek szörnyűek, nehéz ebben a jogszabályi környezetben eligazodni.
Egyébként itt nálatok ugyanúgy van, mint amiről már korábban beszéltünk egy korábbi adásban a papír kapcsán, tudod, a hivatalos papíroknak az elszállításánál is, azt is a MOHU-n keresztül kell megrendelni, és ott felmerült, hogy igazából nem is az elszállítót keresi meg, aki megszabadulna mondjuk a papírtól, esetünkben a műanyagflakontól, hanem a MOHU rendszerén keresztül regisztrál, és a MOHU-n keresztül kell elindítania ezt a folyamatot, ez nálatok is így van?
Nem, sikerült megállapodnunk abban, hogy a mi gyűjtőrendszereink tulajdonképpen a külső szemléről számára ugyanúgy működnek, tehát ugyanazt kell csinálni, hogy elvinni a gyűjtőhelyre. Uh-huh. A gyűjtőhelyink, ők keresik meg a MOHU-t, tehát ez egy adminisztratív folyamat, hogy valaki már többet leadott, akkor most már ez egyre könnyebbé válik.
Ez már rutin feladat.
Igen.
Azért ez végül is jó hír.
Igen.
Tehát ha jól értem, akkor felhasználói szempontból nincsen változás, ti a háttérben azért egy kicsit küzdötök vele.
Igen, tehát hogy felhasználói szempontból nincs változás, a gyűjtőhelyeknek van egy ilyen újdonság, amit meg kell, hogy szokjon, de végülis pont ez a 77%-os szám is, amit említettem igen. Neked, azért ez is azt mutatja, hogy a tavalyi év tényleg egy óriási változás történt, annak ellenére sikerült egy szép számot kihozni, és ez a MOHU-nak is köszönhető volt. Meg hát a természetesen a gazdák, akik visszahozták a göngyölegeket.
Ez egy nagyon szép végszó, elrepült egy kicsit az időnk, úgyhogy azt javaslom, hogy ezt a részt most fejezzük itt be, ott tartunk, hogy kitisztítottuk a egyszeres flakonjainkat, három lépcsős öblítésbe, tehát háromszor öblítettük, és ami nagyon fontos, hogy kedves hallgatók, akkor mossuk ki ezeket a flakonokat, amikor éppen permetezünk, és akkor az öblítővíz is belekerül a permetezőgépbe, és hogyha ez mind megvan, és nagyon szép és tiszta, akkor elvihetjük őket a gyűjtőhelyekre, amiben a Cseber nagyon élen jár, de erről beszélgessünk a jövő héten, jó? Hogy pontosan mi történik. Igen. Akkor hova viszem vissza? Hogy találom meg ezeket? Szóval azokat a részeket, amikor már a tiszta flakonom megvan, hogyan tovább?
Köszönjük előre is.
Jó, jövő héten akkor találkozunk. A vendégem Fenyvesi Rita, a Cseber Nonprofit Kft. Ügyvezetője volt, akivel a növényvédőszeres flakonok visszagyűjtéséről beszélgettünk. A beszélgetés folytatását jövő héten meghallgathatják. A sok mosogatás után egy kicsit öltöztessük a szívünket ünneplőbe, hiszen hétvégén lesz anyák napja. Ennek apropóján arra gondoltam, hogy egy könnyen elkészíthető, mégis szívhez szóló ajándékötletet hozok önöknek.
Ups, DIY. Kreatív újrahasznosítás.
Zsebkendőtartó tetradobozból, akár anyák napjára. Szükségünk lesz egy négyzet alapú hasáb tetra dobozra. Ahogy a videóban is látni fogják, én teljes dobozt használtam, de lehet üdítős is. A lényeg, hogy alul és fölül kihajtható legyen. Vannak olyan dobozok, amiknek ragasztott az alja, ez most nem jó nekünk. Miután kilapítottuk és alul fölül levágtuk a fölösleges részt, megnyúzzuk a dobozt. Igen, jól hallották, megnyúzzuk. Nagyon sokat nyüglöttem a tetra dobozokkal, mert a külső műanyag réteg kvázi festhetetlen. Míg nem rájöttem, hogy ezt a réteget le lehet róla húzni. És akkor egy puha papír réteget kapunk, amire filctollal, ecsettel vagy akár színes ceruzával is rajzolhatunk. Ezzel dimenziót ugrott a tetra kreatív újrahasznosítása. Innentől kezdve már csak a formákat kell kitalálni. Esetünkben egy dupla rekeszes kis tokot hajtogatunk, ami a kupakkal záródik. Végre egy ok, ami miatt örülhetünk a dobozra rögzített kupaknak, ami ugyan keservessé teszi a dobozból való öntést, de kupakzárnak tökéletes, mert nem hagyjuk el, amikor kinyitjuk a kistáskát. A hajtogatás lépéseit most nem mondom el, inkább nézzék meg a videót, ami megtalálható a rádió Facebook oldalán a posztok között, vagy elérhető az Oops DIY YouTube csatornán is. Ha kész az alap, olyan mintával dekorálhatják, amilyennel csak szeretnék. Lehet csíkos, pöttyös, virágos, vagy akár írhatnak is rá idézetet, szép szavakat. De ha anyák napjára készül, igazán szívhez szóló, ha gyerekrajz díszíti a zsebkendőtartót. Anyuci és nagyi szívének elolvadása garantált. Szóval, kedves apukák, ne legyenek restek, bújjanak el a kicsivel egy titkos műhelybe, hajtogassanak és rajzoljanak rá. Így a gyerekrajz mindig ott lapulhat majd a női táskában, hogy amikor zsepire van szükség, emlékeztesse rá anyát, hogy mennyire szeretve van. A mai műsorunk ezzel a végére ért. Az adás hétvégén már elérhető a Klubrádió weboldalán. Keressék a műsorok között az Ember a Földönt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten is várom önöket szeretettel. Addig is minden jót!